Jom Kippuri böjt kérdéseiről van szó, és tegnap sok mindenről beszéltünk, az egyik fontos dolga terhesnő volt, és arra volt szó, hogy ha egy állapotos nő rájön az evéskényszer, evéskésztetése, megérzi az illatát valamilyen jó ételnek, akkor ha nem tudjuk megnyugtatni, akkor oda kell neki azt adni, és meg kell etetni. És ennek a dolognak a mai lefordításáról beszéltünk, és én próbálkoztam valamivel, amiről ma utána néztem, és kiderült, hogy valószínűleg félreértés. Ugye azt mondtam, hogy lehet, hogy esetleg itt arról van szó, hogy a terhesség alatti cukrosság az, ami miatt ennyire komolyan vették ezt, és ennyire életveszélyesnek találták. Viszont ma utána néztem ennek egy kicsit, és úgy tűnik, hogy ennek semmi köze a cukrossághoz, már a terhesnő esetén, hanem arról van szó, hogy a nagyon kiszámíthatatlan, hogy esetleg az evés hiánya mikor okoz majd valamilyen váratlan esetben is vetélést, és válik veszélyessé a magzat számára, és hogyha a magzat számára veszélyessé válik, hogyha te akár, ahogy a kommentárok mondják, tehát hogyha a baba tulajdonképpen elvetélődik, akkor ezzel az asszonyra is ez asszonyra is veszélyt jelent. Egy külön téma, hosszan foglalkozok vele a kommentárok, hogy egy magzatnak az élete, vagy az életének a védelme az ugyanolyan értéke, mint egy élő ember, tehát az anyának az életének a védelme. Ezzel kapcsolatban több ellentétes megközelítés is, vagy látszólag ellentétes megközelítés is van. És ezért kérdés az, hogy a terhes asszonyra leselkedő veszély az, ami miatt ehet, vagy már önmagában amiatt is ehet, hogyha a magzatra leselkedik veszély. De mindesetre itt a magzatra leselkedő veszélyről van szó, ami esetleg rá is kiterjed, és ezért vagyunk. Ezért mondja a Misna azt, hogy nagyon megengedőnek kell lenni a terhes asszony esetén. Ez még a tegnapihoz tartozik. Ma pedig folytatjuk azt, amit ott a Misna mondott, ugyanis a Misnában szó volt arról, hogy egy terhes asszonyt meg lehet etetni, hogyha megérzi valaminek az illatát, és nem tud úrrá lenni azon a késztetésen, hogy egyen. Egy beteget pedig, machinin oiszoyal pibe kim, egy beteg ember az orvosok ajánlása alapján lehet megetetni. Tehát, hogyha az orvosok azt mondták, hogy ennie kell, akkor ennie kell. Amarabi annáj, hajla, ajmet, szarik, vagy rajfaj, mennyi, szarik, semmi, le, hajla. Rabi annáj a következőt mondja, hogyha az orvos azt mondja, hogy nincs szükség arra, hogy egyem, a beteg viszont azt mondja, hogy szeretne enni, hogy úgy érzi, hogy szüksége van az evésre, mert ha nem, akkor veszélybe kerül, akkor semmi, le, hajla, akkor a betegre kell hallgatni, és kell neki enni adni. Miért? My time-a. Hiszen a példabeszélek is azt mondja, légy egy ideja már a snapsoly, az ember szíve tudja a lelkének keserűségét, tehát mindenki saját maga ismeri a legjobban saját magát, és valaki úgy érzi, hogy egy beteg ember úgy érzi, hogy neki ennie kell, mert ha nem, akkor az veszélyt jelenthet, akkor még akkor is, hogyha az orvos azt mondja, hogy nem kell ennie, mégis kell enni adni neki. Ez volt Rabbi Jánáj mondása. Azt kérdezi a Talmud, psita, mi ebben az újdonság? Hát persze, hogy ez így van. Enni kell adni neki, hogyha azt mondja, hogy úgy érzi, hogy veszélyben van, hiszen ha kettőt egymással szembeállítjuk, az orvost és az illető beteget, és az orvos azt mondja, hogy nem kell enni adni, a beteg pedig azt mondja, hogy enni kell adni, akkor ha egy kis esélye is van annak, hogy a betegnek van igaza, akkor az már szafék nefasz, az már egy olyan kételj, amiben fölmerül az életveszély esete, és az életveszéllyel kapcsolatban szafékne fasolysz, még hogyha csak esetleges is, hogy életveszélyről beszélünk, le ha kell, mindig megengedően kell eljárnunk. Tehát akkor mi ebben az újdonság? Ha egy kicsit is fölmerül az életveszély lehetősége, megengedően kell eljárnunk. Akkor mi a kérdés? Azt mondja, Talmud, Máotaim, a Reife, Kimli, út, Fejik, másmilla. Azt mondja, a Talmud azért kellett ezt Rabbi Jánájnak mondani, mert azt gondolhattuk volna, hogy az orvosra mégis jobban kell hallgatni, mint a betegre, és ezért mondja a Talmud, hogy nem, hogy a beteg az, aki meghatározó, vagy tulajdonképpen mind a ketten meghatározó, de hogy a beteg az orvossal szemben is, hogyha azt mondja, hogy ennie kell, akkor enni kell neki adni. Rabbi Jánáj folytatta, és a következőt mondta, mivel akkor, hogyha fordítva van. Röjfej, mert szarim hajlai, mert én itt szarim sem, mert röjfej, mert egy tájmet tudna udni akötlej. Mivel akkor a fordítva van? Az orvos azt mondja, hogy muszáj enni, a beteg azt mondja, hogy nem, nem kell ennie. Akkor pedig az orvosra kell hallgatni, és úgy kell enni adni neki. Miért? Tudna udni akötlej, mert attól tartunk, hogy nehogy arról legyen szó, hogy a beteg nem tudja jól fölmérni, hogy mire van szüksége. Egy kicsit az agyára ment a betegség, és ezért nem tudja jól fölmérni, és életveszélyt hoz saját magára. Oké, okay. Mit látunk mindestet Rabbi Jánáj mondásából? Azt, hogy bárki is mondja azt, hogy enni kell, legyen az orvos a beteggel szemben, vagy a beteg az orvossal szemben, enni kell adni. Mindig biztosra megyünk. Ezzel szemben mit mondott a misnánk? Tnán, hőle, machin, nöjsze, alpi, bekín, alpi, bekín, in, alpi, átszmélaj. Mit mondott a misna? A beteget az orvosok szakvéleménye alapján lehet megetetni. Mit látok ebből? Hogy az orvosok szakvéleménye alapján lehet, de a saját mondása alapján nem lehet. Mit mondott Rabbi Jánáj, hogy ez nem így van, a saját mondása alapján is lehet, még akkor is, mert szembe megy az orvossal. Álbi bikin in, álpi bakjechad laj. Menjünk tovább. A következő probléma ezzel a mondással, hogy még nem csak, hogy azt mondja a misna, hogy az orvos mondása alapján lehet etetni, hanem azt mondja Alpibe Kín, orvosok mondása. Tehát még csak nem is elég, hogy egy orvos mondja azt, hogy meg lehet etetni, hanem két orvos kell legalább. Mi erre a válasz? Akabe Májász Kínen, de Ammer Löjtsz Rihna. Azt mondja, a Talmud, miről velünk beszélünk itt? Nem arról van szó, hogy a beteg akar enni, és az orvosok mondják, hogy nem akar, és azt mondja a misna, hogy csak akkor lehet megetetni, az orvosok is azt mondják, hogy akar. Hanem fordított esetről beszélünk, amikor a beteg azt mondja, hogy nem kell ennem, és az orvos azt mondja, hogy kell enni, akkor meg kell etetni. Okay. Ez akkor már stimmelne az, amit Rabbi Jánáj mondott, mert Rabbi Jánáj is ezt mondta, hogyha a beteg azt mondja, hogy nem kell enni, és az orvos azt mondja, hogy kell enni, akkor meg kell etetni. De van még egy probléma, továbbra is. Azt, hogy miért többes számban mondja az orvost, orvosok. De liszpú lejjál pibaki. Adjunk neki enni egy orvos véleménye alapján. Miért orvosok? Azt mondja, a Talmud lejtszriha, de ikah rinde behadei, de amel lejtszarich. Azt mondja, a Talmud, igen. Miről van szó? Ez egy speciális eset, amiről a misnánk beszél. A beteg azt mondja, hogy nem kell ennie. Van egy orvos, aki megerősíti, és azt mondja, hogy valóban nincs szükség az evésre. És van egy szemben bele egy orvos, aki azt mondja, hogy kell ennie, akkor nem elég az az egy orvos, hanem két orvos kell. Tehát kettő kell, hogy kettővel szemben álljon. Van egy az egyik oldalon a beteg és egy orvos, akik azt mondják, hogy nem kell enni. És a másik oldalon kell legyen két orvos, aki azt mondja, hogy kell enni, és akkor valóban kell enni. Machini noiszel pibikim, psita, pszik, szafikne fasrészú, szafikne svasztalker. Azt mondja, a Talmud, de még mindig nem stimmel. Miért? Mert ha valóban ez az eset, hogy a beteg és egy orvos azt mondja, hogy nem kell enni, és van két másik orvos, aki azt mondja, hogy kell enni, akkor mi ebben az újdonság, hogy természetesen kell enni? Ez is egy szafékne fasrész, egy egyenlő esélyű kételj. Vagy igen, vagy nem. És minden olyan esetben, amikor a kételj életekről szól, életek forognak kockán, akkor ha kell, akkor megengedőnek kell lennünk. Akkor itt miért nem? Mi ebben az újdonság? Természetesen, hogy meg kell etetni. Azt mondja, Talmud lai cicha, de ika trejachéni behádi damri lai carich. Áfágáv damar száfra tréke, mea mea ke trejhani mire linyen édusz. Ával linyen unda, basz, de hogy ez linyen. Azt mondja, Talmud, miről beszélünk itt? Hogy nem egy orvos és a beteg mondják azt, hogy nem kell lenni, hanem egy a beteg, és két orvos mondja, hogy nem kell lenni, és ezzel szemben van másik két orvos, aki azt mondja, hogy kell lenni. Most, én mit gondoltam volna? Azt gondoltam volna, hogy itt mégis akkor többen mondják azt, hogy nem kell lenni, mint hogy kell lenni, és ezért inkább ne egyen. Hiszen többen vannak, hiszen a beteg is azt mondja, hogy nem kell lennie, és még két orvos mondja, hogy nem kell lennie. Hiába van ezzel szemben két orvos, aki azt mondja, hogy kell lennie, itt három áll szemben a kettővel. És azért azt gondoltam volna, hogy nem kell lennie. Most. Egy kis kitérő tesz a Talmud, és azt mondja, hogy általában a tanuknál ugye két tanúra van szükség. Ha van két tanú, akkor az már egy érvényes tanúságtétel, tanúvallomás, és két tanúnak a tanúvallomása az ugyanolyan értékű, mint négy tanúnak a tanúvallomása, vagy száz tanúnak a tanúvallomása. Tehát, hogyha a kettő egymással szembe van állítva, akkor nem azt nézzük, hogy van két tanú, aki azt mondja, hogy így történt, és száz tanú, aki azt mondta, hogy úgy történt, akkor a száz tanú az biztos többet ér, mint a két tanú, hanem azt nézzük, hogy ha mind a két tanúvallomás érvényes, akkor nincsen különbség kettő meg száz között. Ugyanolyan értékűek. És itt azt gondolhattam volna, hogy akkor ugyanígy egyértelmű lehetett volna, hogyha már van kettő, aki azt mondja, hogy nem kell enni, és van kettő, aki azt mondja, hogy kell enni, bocsánat, van három, aki azt mondja, hogy nem kell lenni, és kettő van, aki azt mondja, hogy kell lenni, akkor azok ugyanolyan értékűek. Ha ugyanolyan értékűek, akkor egyenlő esélyű a kételj. Ha egyenlő esélyű a kételj, akkor természetesen kell lenni, akkor megint csak nincs semmi újdonság ebben. Igen, ám mondja a Talmud, de mit gondolhattam volna, hogy hol igaz az, hogy a két tanú meg a száz tanú ugyanolyan értékű, abban az esetben, hogyha mondjuk pénzbeli dolgokról van szó. De itt, amikor mondjuk arról van szó, hogy az illető visszaadta a kölcsönt, vagy nem adta vissza a kölcsönt. Lopott, vagy nem lopott. De itt, ahol nem erről van szó, hanem egy véleményről van szó, egy szakvéleményről van szó, azt gondoltam volna, hogy a három tanú, a három szakvélemény, ugye maga az beteg és még két orvos, az mindenképp többet ér, mint a kettes szakvélemény, ahol csak két orvos van ezzel szemben. És ezért kellett mondani a Mishnának, hogy nem, hogy mégis kell ennie, ha szafik ne fasuszú, itt egy olyan kételyről beszélünk, amiben a életek forognak kockán, és ezért hiába a hárommal szemben csak ketten állnak, akik azt mondják, hogy enni kell, mégis enni kell, mert nem akarjuk, hogy az életek veszélybe kerüljenek. Ha mindegy tanni szép, hogy én sem bekém már én nagy szél piac, mondjuk mi klál, de is, de amár carik. Azt mondja, Talmud, várjunk csak. Valami nem stimmel ezzel az egész magyarázattal. Eddig hogyan magyaráztuk most az utóbbi pár percben ezt a Mishnát? Úgy magyaráztuk Rabbi Janai mondása szerint, miatt, hogy arról van szó, hogy az illető machilin oiszajal bibekim, hogy megetetjük az orvosok szakvélemény szerint, az azt jelenti, hogy ő azt mondja, hogy nem akar enni, és az orvosok azt mondják, hogy kell enni. Akkor mégis kell enni. Mert ugye a fordítva lett volna, hogy azt mondja, hogy ő azt mondja, hogy kell enni, és az orvosok azt mondják, hogy nem kell enni, akkor az nem nehezen lett volna összeegyeztethető az, amit Rabbi Janai mondott, ugyanis Rabbi Janai azt mondta, hogy bárki azt mondja, hogy kell enni, akkor meg kell etetni. És ezért kénytek voltunk úgy magyarázni a Mishnának az első passzusát, mit jelent az, hogy már hinina iszajat bíbe kín, hogy meg lehet, csak az orvosok szakvéleménye alapján meg lehet etetni, az azt jelenti, hogy ő azt mondja, hogy nem akar enni, és az orvosok azt mondják, hogy kell enni, hogy hiába ő azt mondta, hogy nem akar enni, mégis meg kell etetni. Igen, ám, de a Mishna végével ez nem stimmel. Mert mit mond a Mishna vége? A Mishnának a második paragrafusa azt mondja, azt mondja a Mishna, hogyha nincsenek ott orvosok, akkor meg lehet etetni a saját mondása alapján is. Tehát, hogy az, mit jelent ez a mondása alapján? Hogy azt mondja, hogy akar enni? Á, akkor a misna végén mi a diszpozíciója a betegnek, hogy azt mondja, hogy akar enni? Akkor a misna elején is ez kell, hogy legyen a diszpozíció. Akkor viszont meg kell fordítanunk. Tehát akkor ő azt mondja, hogy akar enni, és az orvosok azt mondják, hogy nem kell ennie, akkor nem szabad ennie, akkor megint ugyanott vagyunk, ahonnan elindultunk. Azt mondja, Talmud, Hiszúra megszereve a hachiktani. Valójában hiányos a misna szövege, és így kell, hogy a szöveget olvassuk. Bár med van ima murim, de amár lőj carichani. Ával amár carichani, én sem bekím el a há, de amár lőj carich, már kéne is el piacmeg. Azt mondja, Talmud, hogy kell olvasni a misnát? Azt kell mondani, olvasni, hogy az orvosok alapján meg lehet etetni. Mit jelent, lehet, meg lehet etetni? Ez mit jelent? Bár med van ima murim, amikor ő azt mondja, de amár lőj carichani, hogy nekem, hogy nem akarok enni, nem kell ennem, és az orvosok azt mondják, hogy kell enni, akkor meg kell etetni az orvosok alapján. Ha viszont fordítva van, ával amár carichani, viszont ő azt mondja, hogy akarok enni, én sem bekin, tré, elachád, de amár lőj carich, már hinnan őszaj, álpiácmai, akkor, hogyha nincs két orvos, aki ezzel szemben megy, és azt mondja, hogy nincs szükség arra, hogy vegyen, hanem csak egy, akkor meg kell etetni a saját mondás alapján. Pontosan úgy, ahogy Rabbi Jánáj mondta, hogy ha egy orvossal áll szemben egy beteg, akkor a beteg mondása ugyanannyit ér, mint az orvosé. És akkor ezt jelenti, így kell olvasni a misnát. Akkor még egyszer összefoglalva, ez alapján hogyan kell olvasni a misnát. Ha a beteg azt mondja, hogy nem akarok enni, és az orvosok azt mondják, hogy kell enni, akkor kell enni. Ha a beteg azt mondja, hogy akarok enni, és az orvosok azt mondják, hogy nem kell enni, ha két orvos mondja egyel szemben, akkor nem kell enni. Ha egy orvos mondja, akkor kell enni. Már barávási amár, kaléhad amár carich, anni a filu ika meadamri lőjt carich, de is sem innen, nem már lévi, de amár ezt lápsai. Már barávási viszont azt mondta, hogy nem. Szerinte, ha a beteg azt mondja, hogy kell ennie, akkor is, hogyha 100 orvos mondja azt, hogy nem kell ennie, enni kell neki adni. Milyen? Mert az ember, ahogy az idéztük az előbb a példabeszédekből, lévi, hogy deátszor a snápsaj, mar a snápsaj, a szív, az ember szíve ismeri a saját keserűségét, tehát ha ő úgy érzi, hogy ennie kell, akkor hinni kell neki, mert ő biztosan tudja, és nem vesszük figyelme, hogy hány orvos van ezzel szemben. Én semmi kímálkan és szállapi átszmai, támadaléke bikin, haj bikin, laj. Ez hogyan egyeztethető össze a misnánkkal? Ugye mi hogyan magyaráztuk az előbb a misnát? Ugye valaki azt mondja, hogy akar enni, ha nincsenek ott orvosok, akik vele szembe mennek, akkor meg lehet etetni. Még akkor is, hogyha egy orvos van vele szemben, meg lehet etetni, de ha két orvos van vele szemben, akkor már nem. Hogy fogja ezt magyarázni Ravási, aki azt mondta, hogy ha 100 orvos van vele szemben, akkor is meg lehet etetni. Akik ammár bemed, van imán murim, de ammár lőjtszerűk. Anni, mit jelent, hogyan fogja ezt ő magyarázni? Úgyhogy, mikor igaz ez, hogy orvosok szakvélemény alapján lehet etetni, hogyha ő azt mondta, hogy nem akar enni, akkor ha az orvosok azt mondják, hogy kell ennie, akkor kell ennie. Ával amár carichani, de ha ő azt mondja, hogy akarok enni, én sem bekénk lál, akkor egyáltalán nem veszük figyelembe, hogy az orvosok mit mondanak. Már hinnai szállapi átszmai, és megetetjük a saját bemondása alapján, ahogy mondja a példabeszédek, hogy a szív tudja, ismeri a saját lelke keserűségét a legjobban. Tehát Ási akkor az az állásponton van, hogy ha azt mondja, hogy nem akarok enni, akkor lehet megetetni, ha két orvos mondja azt, hogy kell ennie. Hogyha azt mondja, hogy akarok enni, akkor csak akkor lehet, akkor mindenképp meg kell etetni, függetlenül attól, hogyha még 100 orvos is mondja, hogy nem kell ennie. És ugye ez eltér attól, amit Rabbi Jánáj alapján mondtunk a misnára, mert Rabbi Jánáj úgy merázná a misnát, hogy ha azt mondja, hogy akarok enni, ha azt mondja, hogy nem akarok enni, akkor ha két orvos azt mondja, hogy kell ennie, akkor kell ennie. Ha egy orvos mondja azt, hogy ha azt mondja, hogy nem akarok enni, akkor ha egy orvos mondja, hogy kell enni, akkor is elfogadjuk, hogy kell enni. Ha azt mondja, hogy akarok enni, akkor csak akkor nem szabad ennie, hogyha két orvos mondja azt, hogy, tehát többen mondják, többen vannak azok, akik azt mondják, hogy nem kell ennie, mint ő maga. Tehát ha két orvos mondja azt, hogy nem kell ennie. Ezzel szemben Rav Ási azt fogja mondani, hogy ha ő azt mondja, hogy akar enni, akkor mindig meg kell etetni. Ha azt mondja, hogy nem akar enni, akkor csak akkor kell megetetni, hogyha két orvos mondja, hogy ennie kell. Oké. Idáig tartott ez a rész, és most ugyanebben a témában folytatódik a következő misna. Misa achzai bulmus, machén oiszai a filud varim tmeim, ácsia aira einav. Szóval valakit újra lesz a bulmus. A bulmus az az evés roham, szó szerint, de itt én úgy érzem, hogy itt tényleg abból az alapján, amit mond, ilyen cukorbeteg rohamról van szó, én legalábbis így értelmeztem. Azt mondja a misna, hogyha valakin úrrá lesz egy ilyen roham, akkor meg kell etetni, még akár tréfli, tisztátalan ételekkel is, egészen addig, amíg a szeme látása vissza nem jön, magyarul, amíg a kómából föl nem ébred. Tényleg kómáról beszél. Misen naskai kelepsait, mi van akkor, ha valakit megharap egy veszett kutya? Én machinin oiszai, mechátszára koved. Nem szabad megetetni a kutyának a diaframjával. Most a diafram, azt hiszem, ezt magyarul is így nevezik, ez az a hártya, ami elválasztja a tüdőt a emésztési szervektől. De légy szíves, javítsatok ki, hogyha ezt nem diaframnak hívják magyarul. Mindenesetre ez a hártya, volt egy ilyen babonás, nem tudom, hogy babonás, de mindenesetre volt egy ilyen feltevés, hogy a veszett kutyának, hogyha megharapja az embert, akkor az a legjobb gyors gyógymód, hogy megölik a kutyát, és a kutyának a diaframjában megetetik az embert. És azt mondja a misna, hogy ez nem egy kipróbált és valóban bevált orvosság, és ezért Jom Kipurkor ezzel nem szabad megetetni az embert. Tehát valakit Jom Kipurkor megharap a veszett kutya, akkor nem lehet alkalmazni azt a módszert, hogy a kutyának a diaframjával megetetik az embert. Rábi Mászi Ben Haras Mátir, Rábi Mászi Ben Haras megengedi. Vajd, Amar Rábi Mászi Ben Haras, a Khaises, Begrajnai Mátinlai Számbeszék, Pívbe Sábez, és a Szafik Nefasos, a Kolszafik Nefasos, Dőjhez a Sábez. Azt mondja, Rábi Mászi Ben Haras, egy másik betegséggel kapcsolatban is. Azt mondta, hogy meg lehet szegni a szombatot, hiába az a gyógymód, amit erre a betegségre kitaláltak, az nem 100%-osan bizonyult jónak. Ez volt az a betegség, amikor valakinek megfájdul a torka, szó szerint így kell fordítani, de itt valamilyen olyan betegségről van szó, ami valamilyen gyulladás, ami a szájból és a torokból indul, és aztán lemegy a emésztési szervekre, és egy halálos betegségé alakul, és itt valamilyen gyógyszert leöntenek a torkán, de ezt a gyógyszert ezt össze kell morzsolni, össze kell, ki kell keverni, és ez szombatszegésnek számítana, de a másikben Haras azt mondja, hogy mivel van esély, hogy ezzel meg lehet gyógyítani, és itt szafékne fasosz, itt már az életveszélynek az esélye felmerül, ezért szabad ezzel a gyógyszerrel ezt a gyógymódot szombaton használni. Menjünk tovább, ha már a szombatszegés és a életmentés problémájáról beszélünk, ugye olyan életmentésről, ami csak egy szafek, egy valamilyen esélye az életmentésnek, vagy esélye az életveszélynek. Szabad-e szombatot szegni? Mi sem afladom a pajlesz, ha valakire rázuhan egy épület, vagy egy kőomlás, szafek usam, szafek én usam, és nem tudjuk, hogy ott van, hogy nincs ott, nem tudjuk, hogy él, nem tudjuk, hogy halott, mindegy, hogy egy pogányról, vagy egy zsidóról van szó. Teljesen mindegy, egy kis esély is van, hogy meg lehet egy ember életet menteni, mert fákhina veszeg áll, akkor szabad elkezdeni leszedni, vagy a mentési akciót megindítani, és a kőomlást szétszedni. Vagy szavokhájme fákhin, ha élve megtaláljuk, akkor ki lehet ki lehet ásni, és ezzel megmenteni. Én mész, ha viszont már látszik, hogy nem él, akkor úgy kell hagyni, egészen míg ki nem megy a szombat, és utána lehet leszedni róla a köveket, és eltemetni úgy, ahogy az kell. Tehát az életmentés okán lehet a szombatot megszegni, de amikor kiderül, hogy itt már sajnos nem lehet életet menteni, akkor már nem szabad szombaton folytatni ezt az akciót. Oké. Okay. A cukor betegnek a rohamáról, ugye azt mondtuk, hogy amikor rájön a roham, leesik a cukra, ahogy ezt ma mondanánk, és el kell kezdeni etetni, hogy kómába esik, és elkezdjük etetni, akkor addig kell etetni, amíg a szeme fénye vissza nem tér. Gondolom, hogy elsötétül a szem. Gondolom, valami ilyesmi lehet a cukorbetegeknél ma is. De javítsatok ki, hogy én rosszul mondom, hogy mint hogyha nem először mielőtt elvesztenék az eszméletüket, hogy a látásuk, elvesztik a látásukat. Most ugye azt kérdezi a Talmud, honnan mi nájnő jajnim sérő einav, hogyha egy sötét helyen vagyunk, akkor honnan tudjuk, hogy visszajött-e a látása, vagy sem? Ugye, és ízsű sötét van, akkor honnan fogjuk tudni, hogy akkor most már rendben van-e? Azt mondja, a Talmud misi jávhémén tőle rá, hogyha az ízlelését visszanyeri, és érzi, hogy ez az étel édes, vagy sós, vagy finom, vagy nem finom, akkor a látását is visszanyerte már. Omar a báje, ube tájma. Tehát azt mondja, a báje, hogy itt arról van szó, hogy az ízlelésnél tudja megkülönböztetni a jót a rossztól. Tanulában a misach, hogy bulmosz, machinen öisszaja, kála, kál, tevelő nevéle, machinen öisszaja, nevéle, tevelő svíz, tevelő svíz, svíz. Azt mondja, a brájta, ha valakin úrá lesz, vagy valakire rájön ez a roham, akkor meg kell etetni, tréfli dolgokkal is meg lehet etetni, de ha lehet, akkor először kevésbé tréfli dolgokkal kell kezdeni. Ugye vannak az ételek között, ugye a tiltott ételek között olyasmi, ami nagyon tiltott, olyan, ami kevésbé tiltott, akkor mindig a kevésbé tiltottal, a kisebb tilalmat kell először megszegni. Például, ha választani lehet a tevel és a nevéla között, a tevel az a gyümölcs, amiből nem lett meghozva, vagy fölajánlva a papi adó, a truma és a mászer, és ez egyik dolog, amivel meg lehetne etetni, a másik pedig egy állattetem, ami nem kóserül lett levágva. Már hinnom, hogy szóval nevéle, akkor először a állattetem, a nem kóserül levágott állatot kell azzal kell etetni, mert az a kisebb tilalom. Tevelus víz, ha tevel és víz, tehát olyan gyümölcs, amiből nem lett a papi tized leadva, és olyan gyümölcs, ami a hetedik parlagév gyümölcse, akkor előbb a hetedik parlagév gyümölcsét kell adni. Miért? Az is a kisebb tilalom. Na mi a helyzet a tevel utruma? Olyan gyümölcs van, ami vagy tevel, tehát még nem lett belőle adva a papi tized, vagy maga a papi adó, truma, amit ugye csak kohanitáknak lenne szabad enni. Akkor melyiket válasszuk? Tanai, ez már egy vita. Tánya machina iszai tevel, imachina iszai truma. A Brájta azt mondja az első vélemény szerint előbb inkább a tevellel, tehát a még nem leadózott adózatlan gyümölcsel kell megetetni. Ben témai, mert truma velői tevel. Ben téma szerint pedig inkább a trumával kell, magával a kohanita adóval kell megetetni. Miért? Hogy miért? Azt mindjárt most fogjuk látni. Amar rába a héha de efsebe hullin, de kula amelői pligin nem szákni lej, mert száfina lej. Azt mondja, rába először is tisztázzuk. Tehát, hogyha olyan gyümölcsről van szó, amit még nem adóztak le, és lenne alkalmunk leadózni, és félrerakni a trumát a kohanitáknak, és a maradékot, ami hulin, ami már teljesen profán gyümölcs, azt odaadni neki, nem kérdés, hogy odaadjuk neki. Mi a kérdés? Ki pligib de lej efsebe hullin, az a kérdés, hogyha van egy kiló almám, ami még nincs leadózva, és az egészet oda kéne, hogy adjam ennek a cukorbetegnek, de ez még nincs leadózva, akkor mi a jobb? Leadózni, és odaadni neki részben a profán gyümölcsöt, részben pedig azt a részt, ami truma, vagy nem leadózni egyáltalán, és odaadni neki úgy, ahogy van, adózatlanul, melyik a súlyosabb? Már szavár tevel hamul, már szavár truma hamura. Az egyik vélemény szerint a tevel, a nem leadózottnak a tilalma a súlyosabb. A másik vélemény szerint a leadózott adónak magának, tehát a trumának magának a tilalma a súlyosabb. Miért? Már szavár tevel hamúrával truma hazinának a jön. Azt mondja a Talmud, a tevel, az első vélemény szerint azért a tevel a súlyosabb, az, ami még nincs leadózva, mert azt senkinek nem szabad ennie. A kohanitának sem, és a egyszerű zsidónak sem. A trumát legalább egy kohanita megeheti. Akkor mégiscsak van olyan oldala, ami megengedett. Másik vélemény szerint viszont, más szavát truma hamura, vagy tevelef se lett a kuné. Másik vélemény szerint viszont pont fordítva, a truma a súlyosabb, miért? Mert a trumát az csak egy kohanita elti, és egy egyszerű zsidó nem, és ez mindig így is fog maradni. A tevel viszont, az olyan gyümölcs, ami ugyan most tilos, de egy bizonyos módszer által megengedetté lehetne tenni. És ezért most ugyan tilos, de megengedetté válhat, és ezért a tevel szerinte az könnyebb megítélés alá esik. Pillanat, és jövök, csak hozok valamit inni. Oké, ugye ez volt a magának, a Brájtának a szövege. És a Talmud egy kicsit a szövegét, a Brájtának a szövegét fogja próbálni jobban megérteni. Azt mondja, Efsebe Hulim, Psita, Lej Cicha, Efsebe Hulim, Psita. Ugye mit mondott a Brájta, hogyha azzal kezdte a ki is mondta a magyarázatot? Rába. Héjhad efsebe hulén, kula alma lőj pligi. Bárhol, ahol ugye azt mondta Rába, ahol meg lehetne oldani, hogy a tevelből, a nem leadózott gyümölcsből leadózott gyümölcs legyen. Mindenki egyetért, nem kérdés, hogy akkor le kell adóznia, és megetetni a cukorbeteget a hulinnal, a már profánná vált leadózott gyümölcsből. Mi ebben az újdonság? Sita? Magától értetőd, hogy ez így van. Azt mondja, Talmud lej cricha besábez. Azt mondja, arról van szó, hogy szombat van. És szombaton van a dolgunk ezzel a rohammal, a cukros rohammal, és itt van előttünk tevel gyümölcs, olyan gyümölcs, ami nincsen leadózva, és azt gondolhattuk volna, hogy esetleg szombaton nem lehet leadózni, mert ugye ezzel megszegjük azt a rabinikus tilalmat, hogy egy nem leadózott gyümölcsöt szombaton leadózunk, és ezzel alkalmassá tesszük a fogyasztásra. Ezzel tulajdonképpen olyan, mint a szombatot szegnünk, mert valaminek a munka folyamatát befejezzük. Itt ugye szívjuk az utolsó kalapácsot, és ugye tilos, van egy, mit tudom én, egy asztal, ami már majdnem össze van rakva, és mi az utolsó dolgot megcsináljuk rajta, akkor ezzel befejezzük és alkalmassá tesszük a használatra, és itt is az, hogy leadózzuk a nem leadózott gyümölcsöt, azzal alkalmassá tesszük a használatra. És azt gondoltam volna, hogy ugyanez egy, csak egy rabinikus tilalom, mert itt valójában nem egy valódi munkáról van szó, de esetleg ezt nem szabad megcsinálni, és inkább meg kell etetni a tevellel, meg kell etetni a nem leadózott gyümölcse. Azt se a Talmud, Sábes nem is sita, Tiltumidrába alanul, azt mondja, miért gondoltam volna ezt? A tevel az egy tórai tilalom. A tevel, ugye a nem leadózott gyümölcsöt enni, az egy tórai tilalom. Szombaton leadózni a gyümölcsöt, az csak egy rabinikus tilalom. Persze, hogy inkább ezt kell választani, hogy leadózzuk a gyümölcsöt, ezzel megszegjük a rabinikus tilalmat, de nem tevellel etetjük a cukrost. Azt mondja, Talmudban, ha be májász kinnan, be acisényin, akkor már szavar tevel hamur, már szavar truma hamura. Azt mondja, Talmud, miről van itt szó? Nem egy egyszerű tevelről, egy nem leadózott gyümölcsről, hanem olyan nem leadózott gyümölcsről, amit valójában nem is kell leadózni, csak rabinikus oka van, hogy le kell adózni. Milyen? Ez az a gyümölcs, ami egy lyuk nélküli cserében nő ki. Ugye miről beszélünk? A visszaemlékeztek erről már többször volt szó. Van a lyukas cserép, meg a lyuk nélküli cserép. A lyukas cserép az, hogy van egy cserép, az alján van egy lyuk, és az rajta áll a földön. Akkor az a növény, ami kinő abból a cserépből, az olyan, mintha a földből nőtt volna ki, tehát semmi különbség nincs közte és a földből kinőtt gyümölcs között. Tehát mint ilyen, ha van egy kis gyümölcsfám, ami egy cserépből nő ki, amely cserép a lyukon keresztül kapcsolódik a alatta levő földhöz, akkor azt ugyanolyan módon le kell adni a papi adókat, a trumát és a mászert, mint hogyha magából a közvetlen a földből nőtt volna ki. Ha viszont egy olyan cserepen van, ami acit se égnai nakúv, egy olyan cserep, aminek az alján nincsen lyuk, akkor ez tulajdonképpen nem is a földből nőtt ki az a fa, hanem a cserépből, nem kapcsolódik a Szentföldhöz, hanem egy külön egység, és ezért elvileg a Tóra szerint nem kéne abból leadóznom azokat az adókat, amiket le kell adózni a gyümölcsből. A rabbik mégis előírták, hogy le kell adóznom. Akkor itt egy ilyen gyümölcssel van dolgom, ez az egyik. A másik oldalról viszont maga az leadózásnak a tilalma, az egy szombaton, az egy rabinikus tilalom. Melyiket válasszam? Mindenképpen egy rabinikus tilalmat fogok megszegni, annak érdekében, hogy megetessem a cukros beteget, akire rájött az evés roham. Leesett a cukra. Mit válasszak? Etessem meg olyan gyümölcsel, amit a Tóra szerint nem kellene leadózni, de a rabbik meg kötelezőtették a leadózását, ugye a nem lyukas cseréből kinő gyümölcsel, vagy inkább adózzam le, és ezzel azt a rabinikus tilalmat szegjem meg, hogy szombaton nem szabad a nem leadózott gyümölcsöt leadózni, viszont amivel megetettem, az teljesen rendben lesz. És erre mondja azt a rába, hogy biztos, hogy inkább le kell adóznom, és úgy megetetni hulinnal, profán gyümölcsel, mint hogy megetessem olyan tevellel, olyan nem leadózott gyümölcsel, ami rabinikus szempontból tilos lenne. Azt erre a Talmud lémata noi. Miért nem mondjuk azt, hogy ez a kérdés, hogy a két rabinikus szabályára egymással szemben, akkor melyiket válasszam, melyiknek a megszegését válasszam. Ez a kérdés, ez maga egy vita, mondjuk azt, hogy ez egy vita lémata naihi a misna bölcsei között. De tánya, ugyanis a következő brájtát tanultuk. Misen naskai nahas, kairin lai reife makem, makem, kairin lai a kairin, kairin lai reife krisin, umachin lai reife incek le aszer divrei rebi. Ebből az a brásin, imen lai jöjjel átse aszer, rebi lezeben simen hívi lai rebi. Következőt mondja a Brájta. Azt mondja, hogy valakit megharap a kígyó, akkor ugye mindenféle megcsíp a kígyó, akkor mindenféle korabeli módon próbálták meggyógyítani. A legegyszerűbb hívni egy orvost, aztán ugye voltak olyan gyógyítási módok, hogy Karin Lőjeszetárne Gaj lesz, hogy valahogy széttéptek egy tyúkot, és azt rátették a csípésnek a helyére. Vagy volt valamilyen zöldség, amit ráraktak nem is zöldség, ez egy ilyen póréhagyma, amit ráraktak a csípésnek a helyére. És ugyanabból a póréhagymából, amit ráraktak a csípés helyére, ugyanabból a póréhagymából meg is etették az illetőt. Most mindezeket a dolgokat, mert életveszélyről van szó, lehet csinálni szombaton, és ha az orvost kell hívni, és az orvos az a szombat határon kívül van, hogyha a tyúkot kell eltépni, és a, ugye az akkor ugyancsak szombat szegés, meg, az, azt a tyúkot meg kell ölni, azt is lehet csinálni szombaton, és ha a póri hagymát kell levágni, és rárakni a sebére, azt is lehet csinálni. És megjegyzi Rebi, hogy amikor a póri hagymát rárakják a sebére, és utána megetetik vele, én szarik lászer, a póri hagymát nem kell megtizedelni. És ugye ez miért egy érdekes mondás? Azért, mert a tized maga, a tizedelésnek a parancsa maga, az alapból csak a gyümölcsökre vonatkozik, a zöldségekre nem. A rabbik úgy határoztak, hogy a zöldségeket is meg kell tizedelni, de ez csak egy rabbinikus előírás. Mit mond itt Rebi? Hogy szombaton, amikor a kígyó csípésének a gyógyítására használjuk ezt a zöldséget, és ezzel etetjük az illetőt, azt nem kell megtizedelni szombaton. Rabbi Elazar ben Simonai, mellé jöjj, hát se jászer. Rabbi Elazar ben Simon pedig azt mondja, de meg kell tizedelni. Akkor mi úgy látszik, hogy mintha itt ugyanerről lenne a vita, mint amiről az előbb beszéltünk. Mi a jobb? Tizedelni szombaton, ami maga egy szombatszegés, egy rabbinikus szombatszegés, és azzal, hogy megtizedelek valamit, a tizedet, az adót leveszem belőle, azzal megjavítom a maradékot, és ez a javítás, az olyan, mint egy szombatszegés. De maga ez a szombatszegés, ez egy rabbinikus szombatszegés, mert a rabbik azok, akik úgy tekintették a termésnek az ilyentén való megjavítását, mint munka, a rabbik határozták meg, hogy ez egy munka. Tehát akkor ezzel megszegem a szombatot, vagy megszegem azt, hogy a zöldséggel etetem, amiből nem hoztam meg a tizedet. Mind a kettő egy rabbinikus szabálynak a megszegése. Melyik a jobb? Megszegni azt a rabbinikus szabályt, hogy nem tizedelem meg a zöldséget, pedig a rabbik előírták, hogy meg kell tizedelni. Vagy megszegem azt a rabbinikus szabályt, hogy megtizedelek szombaton valamit, annak ellenére a rabbik azt mondták, hogy nem szabad tizedelni. Úgy tűnik, hogy ugye Rebi azt mondja, hogy inkább azt kell megszegni, hogy egyen a zöldségből anélkül, hogy meg lett tizedelve. Rebi Simon pedig azt mondja, hogy inkább azt kell megszegni, hogy legyen megtizedelve a gyümölcs, vagy a zöldség szombaton, de semmiképp ne adjuk neki tizedelés nélkül, leadózás nélkül a zöldségből. Most akkor ebben úgy tűnik, hogy a mi misnánk, az Rebi Elazar ben Simont követi. Miért? Mert a mi misnánk is azt mondta, hogy inkább még a szombat is van, inkább tizedeljük meg azt a zöldséget, ami, vagy adózzuk le azt a gyümölcsöt, bocsánat, ami egy nem lyukas cserében nőtt ki. Miért? Mert inkább azt a szabályt szegjük meg, hogy nem szabad szombaton tizedelni, mint hogy azt a rabbinikus szabályt szedjük meg, hogy a nem lyukas cserében nőtt gyümölcsöt is meg kell tizedelni. Azt mondja, Talmud a filotémer ebbi, át kell lőjük a merebi haszom, el innyi májszer jelegdrábanon. Ávelbe mászer dagon, de tevel de rájszó, a filo rebi majde, de is a riszlébe acisényi nakó, asszile méhálba acisóhú nakó. Azt mondja, Talmud nem feltétlenül lesz ugyanaz az álláspont a két helyen. Mert lehet, hogy Rebi, aki a póré hagymánál azt mondja, hogy inkább nem kell megtizedelni, és ezt a rabbinikus szombatszegés kerüljük el, annak az árán is, hogy úgy adunk neki a póré hagymával, hogy az nem lett megtizedelve, pedig a rabbik szerint azt meg kell tizedelni. De ugyanezt nem mondaná akkor, amikor nem a hagyma tizedeléséről van szó, mint rabbinikus kötelesség, hanem a nem lyukas cserében kinőtt gyümölcsnek vagy gabonának a megtizedeléséről, ami viszont egy tórai kötelesség lenne, hogyha lyukas lenne a cserép, és Rebi is egyetértene, hogyha azt választanánk, hogy inkább együnk belőle szombaton tizedelés nélkül, akkor azt gondolnák az emberek, nem vennék észre a különbséget a lyukas cserép és a nem lyukas cserép között, és ezért a biztonság kedvéért ebben az esetben ő is egyetértene Rebbi Lazar ben Simon véleményével. Oké. Idáig tartott ez a kérdés, és most egy pár megjegyzést tesz a Talmud a bulmusszal kapcsolatban, a cukros betegnek a rohamaival kapcsolatban. Tanrában a Misá, Hazai, Bulmusz, Machinois, egy Vás, vagy Halminém, egy Szika. Ha valakire rájön a roham, a cukros roham, akkor megetetik mindenféle mézzel és mindenféle édes dologgal, és a Vás, vagy Halminém, Szika, mi írni majd én össze adom, mert az édes dolgok és a méz azok a szeme látását visszahozzák, fölviszik a cukorszintjét, Áfap is én rájön a davar, Zéhen a davar, és annak kell, hogy erre nincsen bizonyítékunk a Tórából, hogy ez így van, de van egy említés, ami erre utal. Ugyanis Jonatán, Saul fia, amikor Saul elrendelte, hogy ne egyenek, amíg a háborút meg nem nyerik, Jonatán mégis evett, adtak neki a hosszabb bőjt után, adtak neki, vagy kóstolt valamilyen mézet, és azt mondta Sámuel könyvének első Sámuel 14-es fejezetében, Rónak jajró énájkit ámti mánd vásas az -e. Nézzétek, hogy kiviláglottak a szemeim, újra jól látok, miután ettem ebből a mézből. Azt mondja, Talmud, ó, ez nagyon szép, ez egy kiváló bizonyíték. Miért mondod azt, hogy nincs bizonyíték? Máj, áfab is én rájled avar. Azt mondja, Talmud, haszom lábból, mert szágzé. Jonatán nem volt cukorbeteg, és nem arra van szó, hogy rájött az evéskésztetés, hanem csak bőjtölt hosszan, mert Saul azt mondta, és a bőjtnek a végén evett a édes mézből, és ezt mondta, de azt nem tudjuk, hogy ez valóban így van-e. Legalábbis azt nem tudjuk, de nincsen a Tanakhból bizonyítékunk arra, hogy valóban a bulmuszra, a cukros rohamra is a legjobb orvosság a méz és az édességek. Amara báj, lo is sanu elele áhara hila, ával a köjdem a hila, migrár gari. A báj szerint mindez akkor van így, hogyha először mással megetetjük, és a végén adunk neki a mézből, vagy az édességekből. De hogyha a mézzel és az édességgel próbáljuk lenyugtatni a rohamát, akkor pont fordítva azzal még jobban fogjuk előidézni, hogy a roham erősödjön és fokozódjon. Ahogy írva a Sámuel könyvében, de szívém cívé ismit szívbe szadva, hogy Dávid, találtak egy egyiptomi férfit a mezőn, és elvitték Dávidhoz, és ő adott neki kenyeret, és az evet, és megitatta vízzel, és utána adott neki fügéből, és mazsolából is az evet. És akkor magához tért, ki lajachal lechem, lajsaszamáim, 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 mert az illető három napja és három éjszakája nem evett, és nem ivott, nem evett kenyeret, és nem ivott vizet. Mit látunk belőle, hogy a hosszú bőjt után, akkor nyilván az illetőnek a cukor háztartása ez nagyon leesett, akkor Dávid nem rögtön édességgel és mézzel etette, hanem kenyérrel és vízzel, és csak a végén adott neki édességet. Amarab Nachman Rav Shmuel Misha Achzai Bulmusz Machina Iszai Alja Bidvás Rav Nachman Rav Shmuel szerint a legjobb orvosság a cukros rohamra az egy báránynak a farka mézben megfőzve. Avszai lesznek kiabedvás, vagy árpa liszt, nem is árpa, inkább fehér liszt, ugyancsak mézzel kikeverve. A papára fülök kimchedesz árabedivsa, a papa szerint pedig akár árpa liszt is, hogyha mézzel van kikeverve. Amire béhen pa máház, a hazani balmusz, ráctilem is rakasölte éna, azt mondta, béhen egyszer rám jött a roham, és oda szaladtam a fügefának a keleti oldalához. Kiamti beátszma a chokmati elbe, tachájébe alea, és teljesítettem önmagamban azt a mondást, amit a Kohelet, a prédikátor mond, hogy a bölcsesség élteti azt, akié. Miért? De talán a Vjöjszor, hogy szerintem támta én, hogy jifteni mizraha, hiszen a Vjöjszor azt tanította, hogy aki igazán édes fügét akar enni, az menjen a fügefa keleti oldalára. Miért? Mert keletről jól erős a napsütés, és a keleti oldalának a fán a napsütés érleli, és cukrossá teszi a gyümölcsöt, és ezért ott vannak a legédesebb fügék. És nem már meget foly, Sames, ahogy írva van a Mózes 5. könyvében, hogy a termés a nappal szemben nő. Hogy a nap fénye az, ami a termést édessé és jóvá teszi. Oké. Okay. Ha már itt a bulmuszról van szó, erről a erős rohamról, evés rohamról, akkor ezzel kapcsolatban egy pár történet következik. Rabbi Yehuda és Rabbi Yosi, a Kazlibu Urcha, egyszer Rabbi Yehuda és Rabbi Yosi együtt vándoroltak, Achze Bulmuszra Rabbi Yehuda, és Rabbi Yehudára rájött a cukros roham. Kapchele Raja Achlele Rifta, Rabbi Yehuda elkobozta a kocsisnak a szendvicsét, amely Rabbi Yosi kapachtesze Raja, mert azt neki Rabbi Yosi, nézd csak meg, megloptad a kocsisodat? Ki matul a Moszi Achze Bulmusz Rabbi Yosi? Megérkeztek a városba, Rabbi Yosin lett úrrá a leesett a cukra, és jött rá úrrá az evéskényszer. Ahadrul a Belagevicai, erre a város lakói mind körbevették, és hoztak teli kancsókat, mézzel teli kancsókat, mindenféle édességeket, és ételeket, és ezekből evett, amíg magához nem tért. Erre Rabbi Yehuda mondta neki azt, a nia kepachtesze raja, vált a kepachtesze irkula. Azt neki, velem szemben volt problémád, hogy én megloptam a kocsist, és veled mi volt? Az egész várost megloptad. Az egész város hozott neked ételt, hogy enyél és így áll. Ha már a vándorlásukról van szó, Rabbi Meir és Rabbi Yehuda és Rabbi Yosi vándorlásáról szól a következő anekdota. Vissú Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosi, avika azli burcha. Egyszer útra keltek Rabbi Meir, Rabbi Yehuda és Rabbi Yosi. Rabbi Meir havi dajeg bisma. Rabbi Meir mindig azon az állásponton volt, hogy a neveket, azokat a neveknek, még ha véletlenszerűek is, de van valamilyen mélyebb, misztikus jelentésük. Az embernek a nevéből lehet következtetni dolgokra. Rabbi Yehuda és Rabbi Yosi lehi havi dajeg bisma. Rabbi Yehuda és Rabbi Yosi viszont nem érezték, hogy valakinek a neve, annak lenne valamilyen jelentősége, vagy valamilyen jelként tekintsenek valakinek a nevére. Ők nem vették ezt így. Nem tekintették így. Ki matolá ú duchtabba ú uspiza. Elérkeztek egy helyhez, és ott volt egy fogadó. Jahavu Leju megérkeztek a fogadóba. Amrulói Mássimha, és megkérdezték a fogadósnak, mi a neve? Amr Leju, azt mondta nekik a fogadós, Kidor. Kidor a neve. Most ez a Kidor, Amár, Rabbi Meir azt mondta, ó, Smájmina, Adam Rasau, ez egy gonosz ember, ilyen névvel, Kidor. Miért? Mert Mózes 5. könyvének a végén az áll, Kindajta puhajsz héma, banum loj amumbam. Ez egy kidor, mert egy nemzedéke ez a felforgató ifjaknak. Mert egy nemzedéke ez, kidorhu, kidajta puhajszú, kidor, mert egy nemzedéke, így kezdődik ez az idézet, ami egy negatív nemzedékről szól, és ő erre azt mondta, ha ez a neve az életnek, hogy Kidor, ez egy rossz jel, de bizonyosan egy gonosz ember. Róla van szó a Tórában. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosi, Limuléki szája, Rabbi Yehuda és Rabbi Yosi nem gondolták, hogy ez a különösebb jelentősége van. És megbíztak benne, és amikor bejött a szombat előtte, odaadták a tárcájukat, az erszényüket neki, hogy vigyázzon rá, szombaton legyen nála. Rabbi Meir, hogy Aslim Lékiszei, Rabbi Meir viszont nem bízott meg benne, mert a nevét már rossz ómennek látta, és inkább nem adta oda neki az erszényét. Mit csinál? Azért uszfébék fire avua, hanem kiment a kertbe, és pont az illetőnek, az apjának a sírhelyénél elásta. Érdekes, hogy pont hatást el. Tasakil, áhzenébe helmély. Mi történt? Az illetőnek, a fogadósnak éjszaka megjelent álmában az apja, és azt mondta neki, a sakil kiszede málaká rése a húgávra. De makar amel lejó, ahhiz házalébe chalmé. Másnap reggel elmesélte az fogadós Rabbi Meirnek, hogy nézd, milyen érdekes dolog történt, az apám megjelent álmomban, és azt mondta, hogy egy erszény van elrejtve a fejénél, a koporsójánál, menjek és vigyem el az erszényt. Milyen érdekes álom? Amelej, halmode vej simsi lejsz beúma mosu. Erre azt mondta neki, hogy miért? Ah, ugyan már ez a péntek esti álmok, ez nem kell komolyan venni. A péntek esti álmoknak nincsen semmi jelentősége. Ugye? Miért? Mert nem akart az illető tényleg oda menni, és elvegye a pénzét? Azra mérve, náta, hogy kulai jaj, miért? Viszont gyorsan kiment a temetőbe, vagy nem tudom, ahol az illetőnek, az apjának a sírja volt, és ott leült, és egész nap ott ült. Nehogy az illető jöjjön, és kiássa az erszény. Ő nem tudta kiásni, mert szombat volt. Le machra amrulaj, másnap, miért utitásra, Rabbi Jössz és Rabbi Huda, oda mentek a fogadóshoz, és azt mondták neki, Havlan kiszon, add vissza a tárcánkat. Leulaj, előtt valami olyan, nekem tudom, miről beszéltek, soha nem... Nem tudom, én nem kaptam tőletek semmilyen erszényt. Amúgy leúrevi, miért a májlai, de jártam is ma? Én azt nekik rá, miért látjátok? Jobban kellett volna ügyelnetek. Látjátok, hogy igazam van. És az embernek a nevéből igenis lehet tanulni dolgokat. Lehet következtetni, hogy milyen emberrel van dolgunk. Amrulaj, májlai, mártanom már. Én azt mondták neki, tényleg? Akkor miért nem mondtad nekünk, hogy ez egy olyan gonosz ember, aki lop? És akkor nem adtuk volna oda neki a tárcánkat. Én már, de amri annak a sasák, zuki mi amrői. Én azt neki, várjatok, én mondtam, hogy nekem ez gyanús, és óvatosnak kell lenni. Az, hogy biztos vagyok benne, hogy ő lopni fog, azt mondja, honnan tudjam? Most hová jöjjön le hannusza? Házut lafejáv számély. Erre mit csináltak? Valahogy megpróbálták visszaszerezni mégis a tárcát, és elvitték egy kocsmába. Hogy ott leítassák. És ha majd részeg lesz, akkor elmondja nekik, hogy hova tette a tárcájukat. Amikor leültek fel a kocsmába, látták, hogy lencse van a bajszán. Érdekes, hogy miért éppen lencse, ezen gondolkoztam, hogy a Ézsau és Jákob történetében is lencse volt, amikor eladta Ézsau a első szövetségét. Lehet, hogy a tolvajoknak ez a könnyelmű tolvajoknak ez a kedvenc étele. És de látták, hogy a bajszán van a lencse? Erre azták, ó, ez egy jó ötlet. Gyorsan elmentek a házába. Az lövi habba szimon, hogy vissza jó. És azt mondták a feleségének, ó, a férjed itt hagyta a tárcáinkat, és ha nem hidnéd el nekünk, hogy igazat beszélünk, hogy azt mondta, hogy ad vissza nekünk a tárcát, akkor mondjuk neked, hogy a jel, amire hagyatkozunk, az az, hogy tegnap lencsét ettetek ebédre. Azt mondta, ó, tényleg? Azt tettünk, oké. Okay. Visszaadta nekik a pénztárcát. Azzal ijú, de katlenei tasze. Az illető ezek után hazament, és amikor kiderült, hogy a felesége mit csinált, megölte a feleségét. Hányra tányja májmisaini megölte a feleségét, és nem volt egy happy end a feleség szempontjából a történetnek. Azt mondja, a Talmud, hány, de tánja, azt mondja, a Talmud, ez ugyanaz a történet, ugyanazt tanuljuk ebből, mint egy másik történetből, amit a Brájta mond. Májmri sajnim, echinu baszor házir. Ha valaki nem most kezet az étkezés előtt, a vége az lesz, hogy malac hússal fogják etetni, sertés hússal fogják etetni. Ahogy történt is egyszer, hogy valaki elment egy fogadóba, és a fogadós az úgy volt vele, hogy a zsidókat kóser étellel tette, a pogányokat pedig tréfli étellel, malaccal. És honnan tudta, hogy a vendég zsidó vagy nem? Honnan, hogy kezet mossa az étkezés előtt. Az illető zsidó elfelejtett kezet mossa az étkezés előtt, ez azt hitte a a fogadós, hogy egy pogánnyal van dolga, és azért malac hússal etette. Innen látjuk, ha valaki nem mos kezet a étkezés előtt, akkor a végén malac húst fog enni. Ugyanez a Brájta azt is mondja, Májmachlainim hargesze nefes, ha valaki nem mossa meg az ujjait az étkezés után, akkor ott gyilkosság lesz. Mint ahogy látjuk ebből a történetből, az illető nem ügyelt rá, hogy megmossa az ujjai végét, és a száját letörölje a vizes ujjaival, ahogy azt szoktuk csinálni. Ezért a bajszán ott maradt a lencsefőzeléknek a maradéka, és ezért ezt egy jelként használta a Rabbi Jöjszi és Rabbi Júda, hogy visszaszerezzék az erszényüket, és a vége egy gyilkosság lett, a megölte a feleségét, mert mérges volt rá. Ugye szólj, favodájkib is ma. A végén Rabbi Jöjszi és Rabbi Júda is elfogadták Rabbi Meir véleményét, hogy a neveknek igenis van jelentősége, ki matolá hú beiszed és mély bala, és elérkeztek egy házhoz, akinek a tulajdonosának Bala volt a neve. Lőj ájlő legebbéj, és nem akartak bemenni a házba. Amri, smáj minar, rasa hú, mert azt mondták, ez biztos egy gonosz ember, hogy írva van, ezért kell könyvével, vagy amarla balani ufim, azt mondja, mert azt mondom Balának, a szemérmetlennek. Akkor a Bala szó és a szemérmetlen együtt van. Kmoj, achréb, löjszjajszeli edna, klöjmeli, szkénubeni, ufim, ahogy Sára mondásával is, aki azt mondta, amikor az angyalok megígérték neki, hogy gyereke fog születni, azt mondta, hogy achréb, löjszi, azok után, hogy már nincsen ciklusom, és öreg vagyok, hogyan születhetne gyerekem, a Bala szó ott is megjelenik, és ott is a szemérmetlenség kontextusában. Oké. Okay. Kedves barátaim, szerintem itt fogunk most megállni. A következő rész már a veszett kutyáról szól, és közben látom, hogy egy kis diskurzus alakult itt ki a cukros rohamról, diabetises roham. Nézzük. Azt mondja Kata, a diabetises rama volt a Talmud Kriában valaki, honnan tudták, hogy magas vagy alacsony a cukor miatt, a mézadás akar halál is lehet, ha valakinek magas a cukra. Nem értek a témához, csak megjegyezném, hogy ugye azt mondtuk, hogy az egyik vélemény azon az állásponton volt, hogy mindenképp előtte mást kell kiadni, kenyeret és vizet, és nem rögtön mézet. Oké, azt mondod, hogy az ókorban fejlett volt az orvostudomány, akár abban a másságból is tudhatták, sok tudás elveszett a középkorban. No, akkor megválaszolta csak magadnak a kérdést, és látom, hogy Mária is ezt írja, úgyhogy ez valóban egy édes vita. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és hogy velem tartottatok ma este. Holnap reggel folytatjuk rendületlenül a tanulást, szokásos időpontban reggel 7:30-kor találkozunk. Addig is mindenkinek kívánok egy további szép estét, szép álmokat, a viszontlátásra, viszonthallásra.